Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégeink ma este Mangel László, a Magyar Onkológusok Társaságának elnöke, és Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Jó estét
kívánok. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ez egyik apropója a beszélgetésünknek, hogy az úgynevezett tételes elszámolású onkológiai gyógyszerek beszerzési formája november 1-től megváltozott, és hogy diplomatikusan fogalmazzak, az elmúlt néhány hétben a sajtóban igen sok és hangos vita zajlott erről. Mi az, ami változott, Mangel László?
Próbálom röviden összefoglalni az egész változásnak a lényegét. Tehát a országos egészségbiztosító próbált egyfajta újraértékelést elvégezni ezeknél a gyógyszereknél. Itt nagyon komoly, sokszor komoly áru gyógyszerekről van szó, amelyeket a daganatos betegségek bizonyos esetében és bizonyos helyzeteiben használunk, és egyfajta újraértékelés kapcsán próbálnak kialakítani egy olyan gyógyszer elérhetőségi rendszert, ami egy kicsikét új vagy új keletű az előzőekhez képest, de biztos, hogy sok racionális elv támasztja alá ezeket a fajta lépéseket, és valahol ennek az egész folyamatnak a végső következménye az kell, hogy legyen, hogy újabb gyógyszereket vagy újabb indikációkat lehessen ezekben a gyógyszeres kezelésekben bevezetni az elkövetkező időszakban.
Mit jelent ez a gyakorlatban, Kásler Miklós?
Én megint csak nagyon leegyszerűsítve próbálom elmondani. Nagyon sokféle szerv, nagyon sokféle szövettani típusú és előre haladottságú fogban lévő daganatának a kezeléséről beszélünk. A gyógyszereknek a száma és a gyógyszer kombinációknak a száma több száz. Az eseteknek a legnagyobb részében, 80-90%-ában nagyon pontosan meg lehet mondani, hogy melyik gyógyszert vagy gyógyszer kombinációt kell alkalmazni. Néhány gyógyszer esetében négy szervről van szó: tüdő, prosztata, emlő és a vastagbélrákok. Néhány esetében választási alternatíva lehetséges. Ezekben az esetekben az első kínálkozó választási lehetőséget meghatározza a betegbiztosító, azonban nem zárja ki, hogyha szakmai indokkal alá tudja támasztani az orvos, hogy az összes létező gyógyszer közül valamelyiket válassza vagy választhassa. Na most itt a félreértések abból származnak, hogy nem az orvos szabad választásán dől el az, hogy milyen gyógyszert alkalmaz, hanem legalább 40-50 féle leletet kell feldolgozni ahhoz, hogy a beteg számára a legkedvezőbb gyógyszerkombinációt ki lehessen választani. A másik félreértés a vita során, ha már tetszett említeni, a nagyon sok érdekkeveredése mellett, ami lehet politikai, szakmai, pénzügyi jellegű és egyéb szempontok is. A legnagyobb félreértés az, hogy az a gyógyszer a leghatékonyabb, ami a legdrágább. Ez tételesen nem így van.
Ugye megjelent ezzel a vitával kapcsolatban, vagy ezzel a változással kapcsolatban a vaklicit fogalma. Azt lehet néhányan olvasni, hogy igazából az ár dönt, a legolcsóbb készítményt kell alkalmazni. Akkor ez nem így van, Kásler?
Ez tételesen nem így van. Ezt próbáltam nagyon egyszerűen elmondani. Tehát a beteg, amikor el lehet dönteni, hogy melyik a leghatásosabb gyógyszer, ártól függetlenül azt kapja. Azonos értékű gyógyszerek esetében, amikor ugyanaz a hatás és ugyanaz a mellékhatás spektrum, akkor nyilvánvalóan az olcsóbbat veszi meg a betegbiztosító, hiszen az állampolgárok befizetett pénzét költi, és mindenkinek az az érdeke, hogy meg tudja spórolni a pénzt. Egyszerűen azért, mert a sugárterápiában is vannak újabb módszerek, labordiagnosztikában, molekulár patológia és a többi, és az OEP-nek ki kell fizetnie ezeket a kezeléseket és diagnosztikákat is.
A folyamatnak melyik részén, hol, kinél dől az el, hogy melyik eset találunk szemben? Tehát, hogy egy széles spektrumból lehet választani, vagy pedig egy bizonyos készítményt?
Magyarországon 1994-ben Európában legelsőként az összeszerv szövettani típus és stádium teljes diagnosztikai és terápiás algoritmusát elkészítettük. Tehát pontosan leírtuk, hogy mikor, mi az orvos teendője, milyen leletek birtokában milyen gyógyszert kell alkalmazni. Ezt ötször megújítottuk, tehát nincsenek ötletszerű szabad választási lehetőségek, amiket felvetnek, hanem nagyon szigorú alkalmazási rendről van szó. Na most ezeket az irányelveket tartják az orvosok, és ennek alapján dönt a betegbiztosító, akkor egészen biztos lehet mindenki, hogy megkapja a beteg a legkedvezőbb gyógyszerkombinációt. Ennek egy nagyon káros következménye van, hogy a cikkek hatására érezhetően nőtt a betegekben a feszültség, mert azt sugallják a cikkek, hogy nem kapja meg a megfelelő kezelést, és aki rákos betegségben szenved, és azokat a híreket kapja, hogy nem kapja meg a legértékesebb terápiát, a leghatásosabb terápiát, értelemszerűen pánikba esik.
Mi lehet az oka annak, hogy például ezzel a változással kapcsolatban a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság elnöke azt mondta, hogy orvos szakmai érvekkel nem védhető az új rendszer, Mangel László?
Hát nézze, én azt hiszem, hogy ez egyfajta magánvélemény az elnök úr részéről, illetve lehet, hogy ő sem volt minden információnak a birtokában, hogy ez a változtatás igazándiból mit érint, mit jelent, mi a lényege. Szerintem, hogyha ezt valaki szakemberként racionálisan végig gondolja, akkor azért úgy kell, hogy gondolja, hogy igenis vannak olyan dolgok, amit az orvosnak is el kell fogadni. Ahogy előzetesen a professzor úr mondta, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy beteg kezelése a protokollok szerint teljesen adott, és nem is nagyon lehet választani. Vannak olyan helyzetek, amikor esetleg kétféle kezelés között lehet választani, és még azt is hozzáteszem, hogy eddig is választottunk. Tehát vannak olyan gyógyszerek, amelyek közül előzetesen is a betegek kezelésénél azt mondtuk, hogy most ezt alkalmazzuk, azt alkalmazzuk. A hatás az nagyon-nagyon hasonló, sőt a várható effektusa is a gyógyszernek, és a mellékhatás profil is teljesen hasonló. Tehát ilyen esetekben igenis végig lehet gondolni, hogy a két gyógyszer közül, vagy három gyógyszer közül melyik az, amelyik szerencsésebb, és ezt valóban az orvosi szakma részéről is ezt a fajta gondolkodást, amennyiben ennek több másodlagos pozitív következménye van, akkor újra kell gondolni. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy valószínűleg ennek a végig gondolása, ugye ez már egy kb. 3-4 héttel ezelőtti interjú, amit az elnök úr adott, lehet, hogy ő ezt nem minden pontját illetően gondolta végig. Közben megy az idő, újra lehet ezeket a dolgokat gondolni, szerintem lehet, hogy ő is talán már másképp látna ezeket a dolgokat, amikről beszélünk.
Mennyire volt jó az előkészítés ennek a választásnak, ennek a változásnak? Hogy látják, Mangel László?
Hát nézze, minden újdonság, minden komolyabb változás az valóban elsőre lehet, hogy nagyon sokakat mélyen érint, vagy nem értjük. Tehát elképzelhető, hogy egy kicsikét ezt a dolgot jobban is elő lehetett volna készíteni. De rögtön hozzátenném azt, hogy azért ez nem egy teljesen új dolog. Tehát az, hogy bizonyos azonos hatású gyógyszereket összehasonlítsanak, és a kedvezőbbet használja később egy egészségbiztosító, ez egy teljesen bevett gyakorlat. Tehát Magyarországon is, meg Európa többi országában is. Tehát ebben olyan nagyon-nagyon különös újdonság nincsen, és ez gyakorlatilag nem csak a rákbetegségek esetén használatos gyógyszereknél, hanem más gyógyszereknél is alkalmazzák a különböző egészségbiztosítók, és ez egy teljesen természetes a mai gyógyszeriparban, hogyha egy gyógyszernek az úgymond szabadalma lejár, akkor lehet új gyógyszereket ugye alkalmazni helyette, amelyek esetleg úgymond költséghatékonyabbak. Ez a mindennapos gyógyszerelésben egy átlagembernél is ugye a patikai vásárlás során ott szerepel a háttérben. Itt valóban egy kicsikét annyiban új dolog van, hogy itt egy úgymond komolyabb betegségnek a kezeléséről van szó, illetve egy kicsikét ez a fajta összehasonlítás más jellegű, mint amit idáig ugye megszoktunk. De hogyha az ember racionálisan végig gondolja, hogy azonos hatású, vagy várhatóan azonos effektusú és hasonló mellékhatású gyógyszerekről van szó, amelyeknél ideig is hol az egyiket, hol a másikat választottuk egy-egy betegnél, akkor semmiféle kivetnivalót nem találhat ebben az ember, hogy esetleg azt alkalmazzuk a későbbiekben, amelyik egy ilyen bizonyos versenyhelyzetben jobban teljesít.
Ugye Kástor Miklós az imént utalt a betegekre, hogy nyilván ezt a vitát picit aggódva figyelik, hiszen nem szakemberek, nem tudnak ebben állást foglalni, hallgatják a különböző nyilatkozatokat, most önöket is, és nyilván majd eldöntik, hogy mit gondolnak erről, arról, illetve nagyon nehezen tudnak nyilván dönteni. De amikor például Manger László azt mondja, hogy az azonos hatású, vagy a várhatóan azonos hatású készítményeknél nyilván megjelenhet ez a fajta költség, akkor mennyiben kell azzal számolniuk, hogy nyilván nincs két egyforma ember, tehát nincs két egyforma készítmény sem. Hogy itt egyáltalán az árak megjelenésének hol van a határa, meddig lehet beengedni ebbe a döntési mechanizmusba önök szerint a költségeket és a finanszírozási szempontokat? Kásler Miklós.
Egészen a beteg érdek határáig. Na most, ugye tanár úr nem említette, de a daganatos betegeknek lehetnek kísérő betegségeik is, amik nyilvánvalóan alterálják, módosítják a alkalmazandó terápiákat. Itt is megmarad az orvos döntésének a lehetősége, de ezek is szerepelnek az irányelvekbe. Tehát nem lehet azt mondani, hogy néhány bürokrata összeült a betegbiztosítónál és íróasztal mellett összeállította a kötelezően alkalmazandó gyógyszer kombinációkat. Folyamatos volt, és jelen pillanatban is folyamatos a konzultáció a szakemberekkel, minden egyes szervi lokalizáció legkiválóbb szakembereivel, szakmai kollégiummal, és hát a Nagy Magyar Onkológus Társasággal, illetve annak az elnökével, Mangel professzor úrral.
Ja, azt mondta, hogy nyilván nem néhány bürokrata döntött. Kik döntöttek egyébként? Tehát hogyan állt össze a csapat? Most említett néhány fórumot, de végül is hogyan született meg a döntés?
A hatóság a döntési fórum. A hatóságnak a lehetősége az, hogy megkérdezze a szakembereket, és ez megtörtént, még egyszer mondom, folyamatos konzultációk formájában.
Változhat ez a rendszer? Ugye november 1-én lépett életbe, tehát összesen 5-6 nap telt el, amióta élesben működik, de önök szerint változhat? Van benne rugalmasság, Manger László?
A tapasztalatok alapján? Kell, hogy legyen benne rugalmasság, és ezt inkább azt mondom, hogy hosszú távon. Tehát most valamiféle újraértékelés történt több gyógyszert illetően. És nyilvánvalóan, amennyiben több adatot tudunk ezekről a gyógyszerekről, akár hazai, akár külföldi adatokat, akkor lehet, hogy ezeket a dolgokat újra kell értékelni. És lehet, hogy más gyógyszereknél, vagy más indikációkban is felmerülhet az, hogy bizonyos gyógyszereknek a hatékonyságát összevessük. Tehát valóban ez egy dinamikus rendszer, újra kell értékelni. Most ebben a helyzetben még egyszer hangsúlyozza az ember, hogy olyan szerekről van szó, amelyek várhatóan azonos hatékonyságúak. Persze, ahogy a professzor úr is az előbb mondta, minden esetben ugye nem csak a gyógyszer különbözhet, hanem a betegnek a fizikai állapota, vagy a tűrőképessége is különbözhet, és ebben az esetben természetesen a kezelő orvosnak jogköre és feladata, hogy összességében eldöntse, hogy a beteg számára egy ilyen kezelés mondjuk tolerálható, vagy nem tolerálható.
Kásler Miklós, hogy látja, mennyire lesz dinamikus ez a rendszer?
A rendszer flexibilis is volt, változások kötelezőek, hiszen megjelennek folyamatosan újabb és újabb gyógyszerek, gyógyszerkombinációk, de a tapasztalatok is gyűlnek, amelyik átértékelhetik egy-egy gyógyszernek a szerepét a gyógyszerterápiás algoritmusban.
Egyébként épp ezt akartam kérdezni, hogy amikor megjelenik egy új készítmény, hogyan fog becsatlakozni ebbe a rendszerbe? Hiszen ez nyilván mondjuk ezért valószínűleg egy innovatív készítmény lesz, ugye a generikus, amelyekről önök beszéltek, ugye azoknak, amelyeknek lejárt a szabadalma. Megjelenik egy új innovatív készítmény, hogyan tud részt kapni ebben a rendszerben? Kásler Miklós.
Ez mindig úgy történik, hogy vannak molekulák, vannak szerek, amelyik egy nagyon hosszú vizsgálati soron megy végig, aminek a legvégén a klinikai vizsgálatok szerepelnek, amikor a létező legjobb addigi gyógyszerrel vagy gyógyszer kombinációval hasonlítják össze az újat, amelyik hozzá van téve az addigi megfelelő standard kezeléshez, és a kettőt hasonlítják össze előre tervezetten, randomizáltan, tehát véletlenszerűen kiválasztott, megadott szempontok szerint kiválasztott nagyon nagy számú betegen. És ha bebizonyosodik, hogy hatékony, ezt nevezzük evidenciának, tehát 2x2 az valóban 4, akkor bekerül a terápiás lehetőségek közé.
Hogyan kellene, vagy hogyan lehet önök szerint egy ilyen változást bevezetni úgy, hogy a betegek, akik valószínűleg, még egyszer mondom, nyilván nem szakemberek, biztos vannak a szakemberek között is érintettek, de alapjaiban nem azok, azok átlássák, megértsék, tudják, hogy pontosan miről van szó, és ne érezzék kiszolgáltatva magukat. Mangel László.
Hát nézze, az, hogy a betegek ne érezzék magukat kiszolgáltatva, ez alaptétel mindenféle rákgyógyításban. Ugye eleve ez a betegség félelemmel tölti el a betegeket, és nagyon-nagyon fontos, hogy mindenféle szempontból próbáljuk meg a legjobb pszichés, illetve orvosi ellátást nyújtani a betegeknek. Ezt a helyzetet is valamilyen szinten meg kell magyarázni szerintem a szélesebb nézőközönségnek, hiszen most is egy picikét a baj onnan fakad, hogy ezt valahogy nem nagyon értik meg az átlag emberek, hogy pontosan miről van szó, és óhatatlan, hogy felmerül egy félelem, hogy nem biztos, hogy megfelelő kezelést kapok. Tehát még egyszer hangsúlyozza az ember, hogy itt arról van szó, hogy olyan esetekben, amikor teljesen hasonló jellegű gyógyszerekről van szó, csak ebben az esetben történik úgymond választása az adott szerek közül, de ez a választás ideig is megtörtént. Tehát ezen szerek közül hol az egyiket, hol a másikat választottuk. Tehát most egy picikét ennek a szabályozása megváltozik, de a betegek az előbb említett szakmai protokollok szerint a megfelelő kezelést kapják. Persze, hogyha menet közben jönnek újabb gyógyszerek, és esetleg a hazai szabályozás szerint minden megfelelő fórumon keresztül jutnak, és kiderül, hogy mondjuk ez egy hatékonyabb gyógyszer, akkor lehet, hogy azok a gyógyszerek, amikről most beszélünk, esetleg teljesen kikerülnek a forgalomból, és reméljük, hogy ez a fejlődés ez tovább fog tartani. És pontosan azért, hogy ezt a fejlődést fel lehessen tartani, ezért szükséges, hogy ezeknek a gyógyszereknek az időszakos újraértékelése.
Kásler Miklós?
Hát én azt mondanám, hogy nincs ember Magyarországon, aki az onkológiai gyógyszeres kezelések finanszírozásának minden aspektusát megértené. Ez vonatkozik Mangel tanár úrra is, rám és az összes onkológusra. Nem lehet elvárni azt, hogy a betegek megértsék ennek minden részletét. Pontosan ez teremti meg a lehetőséget arra, hogy egy véget nem érő vitát lehessen provokálni részinformációk vagy téves információk alapján. Én megnyugtatásképpen azt tudom mondani, hogy fogadják el az emberek azt, és legyen annyi bizalmuk az orvosokba, hogy valóban azt a terápiát alkalmazzák, ami a beteg számára a legmegfelelőbb. Én annyit szeretnék mondani, hogy az Országos Intézetben egy évben 16 ezer új beteget kezelünk. Ez 10 év alatt 160 ezer új beteg, 20 év alatt 320 ezer, és 25 év alatt, amióta vezetem az intézetet, több mint 400 ezer. 4 tagú családot számolva milliós nagyságrendben tapasztalhatták meg a betegeink azt, hogy mindig a létező legkorszerűbb kezelést kapják. Tehát ha én azt mondom, és hiteles vagyok ebben a kérdésben, hogy valóban átgondoltan, a szakmával konzultálva döntött a betegbiztosító, akkor ezt kérem, hogy fogadják el, teljesen függetlenül mindentől, azzal a megjegyzéssel, hogy a onkológiai finanszírozást, még egyszer hangsúlyozom, egy ember sem ismeri ebben az országban, de nyugaton sem.
Egyébként ugye beszéltünk a rendszer rugalmasságáról, vannak fix pontok, ellenőrzési pontok, tehát november 1-től lépett életbe, tudjuk-e, hogy mikor van az a következő fix pont, amikor át kell tekinteni a tapasztalatokat, esetleg lehet rajta változtatni? Kásler Miklós.
A kontrollok folyamatosak. De beszéltünk róla, hogy a következő téma a PET-CT beutalási rendszer. Két hét alatt reagált a disziplina az új beutalási rendszerre, és ugyanez történik a gyógyszerek esetében is. Folyamatosak a konferenciák, folyamatosak az értékelések, tehát azt lehet mondani, hogy az onkológia folyamatosan ellenőrzi azt, hogy mi történik.
Egyébként általában ezekben a kérdésekben, amikor egészségügy és finanszírozás, akkor mindig felmerül, hogy vajon hol kellene dönteni a bürokratáknak, ahogy önfogalmazott Kásler Miklós, vagy pedig mondjuk a szakembereknek. Hogy látják, Mangel László, hogy látja, mennyire van itt egyensúlyban ez a helyzet most? Tehát mennyire kapja mindenki a saját felelősségének, tudásának, tájékozottságának megfelelő szerepet, Mangel László?
Én azt hiszem, hogy ahogy tetszett mondani, ebben a témában mindenkinek megvan a saját felelőssége, és ezt a saját felelősséget én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan kell venni, hiszen egy komoly betegségről van szó, és beteg emberekről van szó. Nyilvánvalóan a közgazdászoknak, tehát az egészség közgazdászoknak is megvan a szerepe, és a szakmának is megvan a szerepe. Nyilván itt a legfontosabb az egyeztetés. Nyilván vannak olyan pontok, amelyeket a közgazdászok jobban ismernek, és természetesen vannak olyan pontok, amelyeket az orvos szakma, illetve a szakértők jobban ismernek. Tehát ezért hangsúlyozta az előbb Kásler professzor úr, hogy ezekben a témakörökben is ugye olyan szakemberek kerültek ugye megkérdezésre vagy kijelölésre, és véleményadást ők adtak, akik mondjuk egy adott témakörben igen tájékozottak, illetve van a gyógyszerek alkalmazásával megfelelő tapasztalatuk. És valahol a szakmai kollégium, mint ugye ennek a szakmának és más orvos szakmáknak is a legfelső fóruma, pontosan ezért alakult, hogy a egészségügyi döntéshozók adott esetben az egészségbiztosítási pénztár, illetve a szakma közötti vagy összekötő szerepet betöltsék, és hogy ezek a döntések mindkét irányból megfelelő háttérrel rendelkezzenek.
Mangel László a Magyar Onkológusok Társaságának elnöke és Kásler Miklós az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, az Aréna ma esti vendégei. Hallgatóink a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.